Folytatjuk Szenes Zoltánnal, volt vezérkari főnökkel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárával, a mikrofonnál továbbra is a kérdező részénél Nagy Károly. Szóval ott hagytuk abba, hogy mi van akkor, hogyha a nyugati támogatás megbomlik, akkor Ukrajna tényleg meddig tud kitartani? Van erre bármiféle adat, vélelmezés,
hát a mostani találgatások vagy értékelések azt mondják, hogy körülbelül fél év, tehát ez van a szakirodalomban, de az igazi gond az, hogy ugye már így is gyengül, hogy van a közvélemény kutatások, hogy mennyire akarja folytatni a lakosság a háborút, tehát ugye most 70% körül mozog, de ez korábban 89-90 volt, tehát magyarul az ukrán lakosság egy része is úgy gondolja, hogy hagyjuk abba ezt a szörnyű véres háborút, és akkor vesztenek azok a területek, amelyek orosz kézben vannak. És hogyha ez mondjuk eléri a többséget, ez a vélemény, akkor már nagyon nehéz a politikai vezetésnek lelkesíteni az ukránokat a háború folytatására. Ez látszik, hogy nem egyszer ügy, mert most hatalmas vita van a parlamentben, ez az úgynevezett 500 ezer fős mozgósítási törvényjavaslatról, ugye 500 ezer katonát kért Zaluzsné.
Bár utólag azért volt egy kis finomítás, hogy ez nem úgy 500 ezer, hanem másképp 500 ezer.
500 ezer katonát kért, de ugye a parlament nem is hagyták jóvá, és most megy a, hogy most mennyi legyen. De az kétségtelen, hogy ez is mutatja, hogy nehéz, mert ugye a humán erőforrás a leggyengébb. Rendszeresen fölvetődik, hogy hívják az a nyugatra kivenekült, vagy elment férfiakat, állítok, 900 ezer ukrán férfi van külföldön, tehát, de ugye jogilag nemzetközileg lesz, nem lehet megoldani, ugye most próbálnak ráhatni mindenféle módszerrel, ilyen hazafiasság, mézes madzak, stb., hogy térjenek vissza és harcoljanak, de igazából nehéz, és ugye ez azért érdekes, mert a fronton a csapatoknak az átlag életkora egyre magasabb lesz, és hát ugye egy tartós harcba rendkívül nehéz körülmények között, tehát azért normális nálunk is egy dandárnak az átlag életkor 30 körül mozog, nem pedig 40 fölött. Tehát gyakorlatilag ez egy nagy probléma, de ez szerintem csak akkor következhetne, hogyha azt látnák, hogy tényleg hónapokon keresztül gyengül a támogatás. Ilyen szempontból, tehát az EU-nak ez a döntése, szerintem ez egy nagyon szép kis jelzés, tehát mint egy kilátó torony, van perspektíva, mert ugye látják ők is, hogy ez hatalmas küzdelem, ez mindenütt nehéz ezeket a döntéseket meghozni, és hát jó példával jár az Európai Unió.
Ne feledkezzünk meg, hogy van egy másik választás is. Jó, persze, hát valószínűleg ez egy igazából kirakat választás, de lesz orosz elnök választás, talán áprilisban.
Március, talán 24 márciusban lesz.
Március vége fele. A lényeg, hogy valószínűleg, hát a jelek szerint Vlagyimir Putyin ezt meg fogja nyerni, persze vannak ellenjelöltek, de az ellenjelöltek is inkább úgy ellenjelöltek, hogy igazából fogalmazunk úgy, hogy a demokrácia látszatát keltik Oroszországban. Mi az, ami a választás után az oroszoktól várható? Úgy értem, várható-e más, mint eddig? Hiszen, hogyha újra felhatalmazzák Putyint, mondhatja ő azt, hogy akkor igazából az oroszok beleegyeztek abba, hogy akár még erőteljesebben ugorjon neki Ukrajnának. Nem tudom, hogy megvan-e hozzá a katonai ereje Oroszországnak, de mondjuk egy újabb mozgósítás, vagy bármiféle más eszköz bevetése várható-e tőle?
Ha nyilván ugye a Putyin ugye most állítólag 80%-a is megelégedett, 80%-os többsége, de most van egy nagy meglepetés, hogy egy jelölt visszalépett Putyin javára, de egy új jelölt van, most Boris Nagyesgyin, aki háborúellenességgel kampányol, és a tájföldi, tehát ilyen ázsiai példák, hogy hogyan kell megváltoztatni egy diktatórikus rendszert, a szabadságra és milyen fejlődési lehetőséget. De ez teljes meglepetés, mert most nem tudnak vele mit csinálni.
Vajon a szavazólapon ott lesz Nagy SD?
Ő már leadta a 210 ezer szavazatot, tehát ő rajta van a listán. Az a kérdés, itt a Nagy SD azért érdekes a név, mert ugye a orosz a Nagy SD az reményt jelent, az egy női név, Nagy SD. Tehát a Nagy SD Prigozsin az egy most egy hatalmas tenna volt, a breaking news, hogy ki ez az ember, mert egyelőre a Kreml is teljesen lefagyott, most mit kéne csinálni, mert nyíltan háború ellenes. Na most az orosz társadalom többsége hozzászokott a háborúhoz, tehát erről rengeteg orosz szerzők nagyon sokat publikálnak, politológusok, pszichológusok, mindenki, de visszatérve a kérdésre, igen, tehát hogyha Putyin nyer, az egy ugye, az azt jelenti, hogy 2030-ig egy 6 éves perus újabb felhatalmazást kap, akkor elképzelhető, hogy lép olyanokat, itt ugye mozgósítás, vagy további részleges mozgósítás, amit most előtte még nem tett meg. Ebből fakadóan várhatók intézkedés. Az már most látszik az oroszoknál, hogy csak mondom a példát, hogy az önkénteseket most ugyanolyan pénzügyi támogatásba részesítik, mint a hivatásos katonát, mint hogyha a szolgálati, vagy a hazaszolgálatában, tehát behívó alapján, vagy hivatásosként harcolna. Tehát próbálják a frontot preferálni. De mellette viszont a kommunikáció az, hogy ez egy hosszú háború, ez a egzisztenciális háború, mert Nyugat, NATO, stb. Oroszországot el akarja törölni a térképre, ami nagyon nehéz, mert a világ legnagyobb országa több mint 17 millió négyzetkilométer, na mindegy. De a lényeg az, hogy biztosra vehető, hogy lesznek tovább erőfeszítések, és mondom, a legfrissebb hírek szerint most megint indítanak egy támadást. De ugye ez is 2023. januárjában, és indítottak egy téli támadást 3 vagy 4 hónapig, és akkor talán annak az eredménye lett, hogy elfoglalták Bakmutot valami hatalmas nagy veszteségekkel. De ez is csak egy harcászati szintű, pedig hát meghirdették, hogy akkor lett a vezérkari főnök tulajdonképpen az egész, mármint az orosz vezérkari főnök az egész hadműveletnek a összevont.
A Valeri Gerasimov,
akkor lett formálisan kinevezve hadszintéri parancsnoknak, mert ugye fölismerték, hogy muszáj olyan vezetőt tenni, olyan parancsnokot, aki nem csak a területen főnök, hanem össze tudja rendezni a támadó csoportosítás, meg az erők mögé a logisztikát, az egészséget, mindenféle támogatást, egyebek, és ugye elvileg ugye ő akkor lett kinevezve, de a támadás nem volt sikeres. Tehát toboroznak most változatlan börtönökből, ugye a perifériáról, mert ugye a szegényebbek pénzt ígérnek, de a kommunikáció az, hogy ez hosszú háború lesz. Ugye egyszer volt az orosz védelmi miniszternek egy tavaly valamikor ősszel egy megjegyzése, hogy 2025 közepére éri el a katonai, önálló katonai hadműveletnek a éri el a célját. Tehát igazából ez a kommunikáció azt mutatja, hogy az oroszok maratonra készülnek. És ugye ez azért is érthető, mert ugye a gazdaságok is kezd helyreállni, növekszik ugye a hadipari termelés. Most éppen olvastam, ugye most bocsátottak vízre Szentpétervári hajóépítőzembe egy új tengeralattjárót. Tehát igazából próbálják, mondjuk a 2026-ot tűztek ki célra, hogy 1,6 milliós önálló hadsereget fognak építeni. Tehát nekik ez jó, hogyha nem fejeződik be. Ukrajna meg ugye a harcok következtében azért gyengül, és Nyugatnak még állandóan támogatni kell, mert különben x ideig lenne képes egyedül folytatni tovább a harcot.
Az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sokat futott több olyan nyilatkozat is, ami már nyugat-európai vezetők részéről hangzott el, hol a német védelmi miniszter, hol brit főparancsnokok beszéltek erről, nyíltan, hogy készülni kell az oroszok elleni háborúra, és hát volt egy nagy, sőt lehet, hogy még tart az a nagy hadgyakorlat a NATO részéről, ami egy kb. 80 ezer fővel, rengeteg ország összefogásával egyfajta gyakorlat, ki nem mondva az oroszok nevét, tehát nincs kijelentve, hogy ez az oroszok elleni hadgyakorlat, de egy elképzelt szituáció, emlékeim szerint talán a balti országok védelmére kihegyezve, de majd kijavít, hogyha nem feltétlenül pontos. És nekem azért is volt érdekes ennek az információnak a megfutatása, mert pár évvel ezelőtt már ugyanezzel találkozott az ember, és akkor mindig hadgyakorlat címén volt megemlítve, hogy mi lesz a balti országokkal, de ezt most teljesen úgy kapták fel, mintha valós veszély lenne, akár 2025-ben, akár pár év múlva egy orosz támadás balti országok vagy más államok ellen. Ennek az veszélye Newton szerint, vagy igazából megint felkapott valamit a sajtó, akár haditervet, akár NATO gyakorlatot, akár nyilatkozatokat?
Hát ugye a sajtó persze, igazából szerintem a valószínűsége nem nőtt, de viszont az kétségtelen, van benne tudatosság, politikai tudatosság azért, mert fenn kell tartani a Ukrajna támogatását. Ugye a Bild német újság hirdetett ilyen szupertitkos terveket, amire alapozzák ez, és kétségtelen tény, hogy a német vezérkari főnök, aztán svéd vezérkari főnök, aztán svéd katasztrófavédelmi miniszter tettek ilyen kijelentéseket. A baltiak rendszeresen, a balti politikusok, hogy Oroszország, hogyha megveri most Ukrajnát idén vagy jövőre, utána 2-3 év után magára talál, és akkor 2026-28-ba megtámadja a baltiakat. Ugye van egy híres könyv, a Sirev tábornok, a brit főparancsnok, de már nyugdíjas korában írt 2017 háború Oroszországgal, és ő akkor azt a forgatókönyvet írta le, ami egyébként hát gyakorlatokon előfordul, ugye minden gyakorlatnak van egy ilyen politikai, stratégiai szenáriója, ha nem lehet átnevezik, de tulajdonképpen a feladat az volt, hogy ha meg kell védeni Baltikumot, és ugye a Rand Corporation csinált is ilyen erőegyensúly alapján ilyen szimulációs gyakorlatot, és ugye azt kioszta, ez 2016-ban kioszta, hogy 2-3 nap alatt az oroszok elfoglalják a Baltikumot, mert akkor ugye még nem is volt NATO erő a Baltikumon. De azóta már van NATO erő, sőt most már dandár szintű erő van valamennyi országban, minden ország erősít. Éppen most olvastam talán múlt héten, hogy most a 3 balti ország Oroszországgal egy ilyen Maginóvonalat, tehát egy nagy műszaki védelmi létesítményrendszert épít ki. Tehát a félelem az nagy, de szerintem ebbe az van, hogy azért vizionálják ezt, tehát ez egy negatív worst case szenárió, hogy fenntartsák a napi támogatást. A gyakorlat pedig ez a Steadfast Defender, a állatatos védelem 2024, ezt már körülbelül 2 éve tervezik, tehát igazából gyakorlatnak semmi köze nincs a mostani helyzetre. NATO-ban egy ilyen hosszú tervezési rendszer. Az kétségtelen, hogy méreteit tekint, hogy a 90 ezer fő az eddigi legnagyobb, és ugye ez megy vagy 3 hónapig, tehát különböző helyszíneken, beleértve a Baltikum meg a Észak, de ez nem az, tehát a NATO nincs olyan helyzetben, hogy ma van egy politikai veszély, és akkor hónap gyakorlatot hirdet, mert ugye ezt nem tudja megcsinálni. De az kétségtelen, hogy azonban az országban, amelyekben a történelmi okoknál fogva a félelem nagy, és most is Svédország érdekes ebből a szempontból, ott ez állandóan visszatérő téma.
Tehát, egyébként, amikor volt ez a talán 10 évvel ezelőtti regény a tábornoknak, igen, akkor még ugye Finnország nem volt NATO tag.
Nem.
Magyarán azzal nem kellett számolniuk az oroszoknak, hogy onnan NATO segítség mehet Baltikum elleni támadás esetén, és hát valószínűleg Magyarország is megszavazza majd Svédország NATO csatlakozását, tehát Svédország is NATO tag lesz, még egy rész, ahonnan elméletben, gondolom én, háború esetén mehetne támogatás a balti országok részére. Mennyire összehasonlítható, mert egyébként nekem ez is eszembe jutott, hogy egy 90 ezeres haderő mennyire idézőjelben persze négyszer komolyan vehető a mostani ismert több százezeres ukrán vagy több százezeres orosz haderővel szemben, vagy ez egy nagyon civil, laikus gondolkodás, és mondjuk egy 90 ezeres profi haderő lehet annyira hatékony, mint egy 200 vagy 300 ezeres.
Persze, de ugye ez egy gyakorlat, tehát az orosz hadsereg, amikor a háborút elkezdte, ugye 2022. február 24-én, akkor a szárazföldi erő létszám az olyan, ugye az egész hadsereg létszám volt 940 ezer, és a szárazföldi erő létszáma volt 280 ezer, plusz a légideszant és különleges, tehát olyan kb. 350 ezer. És ebből a 280 ezer meglévő reguláris szárazföldi erőből 180-190-200 ezer részt vett a támadásba. És ugye a veszteségek pedig ugye 300-350 ezer, ugye, amit még a Putyin is elismert, a mindent beleszámít, haláleset, sebesült, eltűnt, stb. Tehát azért nagyok a veszteségek, és abból lehet látni, hogy nincs elég erő, ugye amikor Finnország tag lett, ugye megnőtt a határ, hogy 3 hadosztályt akarnak az a hosszú 900-valahány kilométeres határ mentén létrehozni, orosz mintár, ugye az azt jelenti, hogy emlékszem, amikor kint tanult, amióta mondták, hogy Kína, akkor Kínával volt a konfrontáció, hogy akkor határ, szemle, 40-60 kilométerre megállunk, na itt lesz a rossz tájparancsnokság, de csak 2026-ra tudják létrehozni. Tehát magyarul az oroszoknál nincs erő, tehát itt szerintem ezek a vészjósó politikai nyilatkozatok, de alapvetően nem igazi politikusok, tehát vegyük például a svédeknél, ugye először a vezérkari főnök, utána a háború felkészülés miatt tehát az ellenálló képesség, a hadipar, a polgárvédelem, stb. A katasztrófa miniszter nyilatkozott. A miniszterelnök utána visszalépett, azt mondta, hát igen, persze nagy a veszély, stb., de ő azt mondta, azért nincs azonnali háborús veszély. Tehát igazából itt ez egy kommunikáció, de szerintem a fő cél itt az, és azért van ez így föltupírozva, felnagyítva, meg bekerül a médiába, hogy fenntartsa a támogatást. Tehát és ennek ez az üzenete, hogy fenn kell tartani a támogatást, és hogyha fenntartják a támogatást, akkor gyakorlatilag azáltal, hogy nem csak az oroszok nyernek időt, hanem az európaiak is, mert ugye lesz idő, megoldódik a mondjuk a lőszergyár. Tehát nálunk is épül várpótán a lőszergyár, egy-két év volt működőképes, ezt mi is képesek leszünk lőszert meg drántot gyártani. Tehát magyarul a feltételek nyugaton is javulnak, csak ugye több erőforrás kell, tehát emelni kell a költségvetést, és ugye a NATO szorgalmazza, hogy a tagországok érjék el a kettőt, sőt legutóbb Vilniusban nem csak azt mondta, hogy 2%, hanem 2% a minimum. Tehát nem plafon, hanem az alapon el kell indulni, de azt is tudjuk, hogy legalább egy fél tucat ország még mindig nem kötelezte el magát a 2% mellett. Németország is most már 2030, nem tudom, 4-re akarja eltolni a 2%-ot a gazdasági nehézségek miatt. Tehát ezek bonyolult összefüggések, de ezzel lezárom. Tehát igazából nem orosz támadás valós veszélye miatt van ez a nagy kommunikáció, hanem inkább az, hogy fönntartani a támogatást Ukrajna irányába.
Záró kérdésként, mennyire kell komolyan venni, most ez a kifejezés jutott eszembe, de nem biztos, hogy ez a jó kifejezés, azt, hogy a kínai, illetve az orosz hadvezetés és a politikai vezetés is gyakorlatilag szorosabb, még komolyabb katonai együttműködésről beszél, közös gyakorlatokról beszél. Ez túl azon, hogy azért az orosz és a kínai elnök az elmúlt időszakban, hát ki milyen motiváció mentén, de közeledett egymáshoz, és a szövetségi rendszer, akár mondjuk Észak-Koreát és Fehér Oroszországot is ideértve, vagy egy picit iránt úgy körvonalazódni látszik, de kell egy komolyabb kínai-orosz együttműködés miatt bármi mástól tartani?
Oroszország, Kína, ugye Oroszország egyre inkább gazdaságilag függ Kínától, tehát ugye ezt most már fekete-fehéren látszik, de ami a védelmi katona együttműködést jelenti, nyilván ez kínai érdek is. Egyrészt ugye Tajvan miatt, hogy legyen szövetségese, és ugye Tajvan körül mindig vannak nagy gyakorlatok. Ezek ugye az amerikaiak helyreállították az úgynevezett szabad hajózási gyakorlatokat, amikor grasszálnak két repülő hordozó vezetésével a dél-kínai tengeren, és ugye a kínaiok is csinálnak gyakorlatot, és azon meg ott vannak az oroszok. Tehát van egy ilyen érdekeltség. A másik, hogy a kínai hadsereg reformja zajlik, rengeteg személy változással, most új védelminiszter van, de a lényeg az, hogy amíg a háború előtt, ugye az egyik fő problémák nincs katonai háborús tapasztalatuk, hál' Istennek, és ezért a kínai felsővezetők a Szíriában rendszeresen jártak kiképzésre, tehát megtapasztalni, hogy néz ki egy valóságos háború. Tehát ezt fönntartják. És a harmadik dolog, hogy azáltal, hogy nagyon függ, de ez már korábban elindult 2014 után, ugye korábban az oroszok a legmodernebb technológiát, legmodernebb fegyeket nem adták át a kínaiaknak, mert ugye minden szétszednek és lemásolnak. Tehát mondjuk az S-400-ast megkapták, de az S-500-ast már nem, ez légvédelmi rakéta. Na most 2014 után, amikor elindultak a szankciók, nem volt pénz, a kínaiak voltak, akik pénzt hiteleztek, attól kezdve ez a tabu megdőlt, tehát most tulajdonképpen a technológia az megy át, sőt, ugye fordítva is így van, mert a kínaiak meg viszont nagyon jók ilyen az IT civil oldalon, tehát ugye most azt mondják, hogy a rakétatermelés kezd helyreállni az oroszoknál, meg a modern technológia, abban ugye egyre inkább benne vannak a kínai, nem katonai, de hát kütyük, tehát olyan...
Gondolom a drón technológiában technológia, is benne vannak.
Minden, amit ugye föl tudnak használni az oroszok, tehát ide egy kölcsönös egymás utaltság van, és éppen most nyilatkozta tegnap az orosz védelminiszter, hogy új kínai védelminiszter van online konferencia, hogy soha ilyen jók nem voltak még az orosz-kínai védelmi kapcsolatok, mint most.
De akkor ennek nincs bajos hangja.
Nincs. Szerintem ez lennél sokkal bonyolultabb. Hát nyilván Kínának Oroszország szövetséges, de ugye a Kína az önálló, és azért mindig van egy kis kompetitív elem is ebbe a kapcsolatrendszerbe.
Szenes Zoltán volt vezérkari főnökkel, beszélgettünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárával. Köszönjük, hogy bejött, és tegye meg máskor is.
Köszönöm a meghívást.
Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. A mikrofonnál Nagy Károlyt látták és hallották. Ezt az interjút egyrészt a honlapunkon is meghallgathatják, másrészt a YouTube csatornánkon is visszanézhetik. További jó rádiózást!